A telefonvonalban pedig itt van velünk Pletcher Tamás, az Erste befektetési ZRT gáz- és olajipari szakértője. Szia, üdvözöllek!
Üdvözöllek én is, szia!
A német kancellár azt nyilatkozta, Olaf Scholz, hogy jelentős szerepet játszhat a kanadai LNG, cseppfolyósított földgáz, Németország orosz földgázról való leválásában. Na most a jelentős szerepet azt nyilvánvalóan akár Olaf Scholz kicsit kiszínezhette ezt a minősítést, vagy pontosan mit jelent, mennyire játszhat szerepet ebben az úgynevezett leválásban a kanadai LNG, és hozzátéve azt is, hogy azért ez nem az idei tél problémáit fogja enyhíteni Németországban, hanem talán a jövő évit, vagy az azt követő évekét.
Ez valóban így van. Az a helyzet, hogy Kanada azért nincs benne a világ legnagyobb LNG termelői között, bár egy jelentős gázvagyonnal rendelkezik, és a gázkitermelésében is egy növekvő pályát mutat. Viszont a legjobb gondja a németeknek inkább az, hogy infrastruktúrájuk nincsen jelenleg. Tehát magyarán szólva arra volt beállítva, vagy arra is van beállítva a német gazdaság és a német gázimport, hogy a gáznak mintegy 55%-át Oroszországból szerzik be, amit felhasználnak. Na most ezen sajnos nem tud rövid távon változtatni az, hogy Kanadából több LNG-t tudnak behozni. Ami változtatni tudna az az, hogyha újabb LNG-kikötőik lennének, illetve megcsinálnák azokat az addicionális beruházásokat, amely arra azért szükséges, hogy ezt az LNG-t ezt be tudják hozni az országba, és ezt az LNG-t gyakorlatilag a tél folyamán is fel tudják használni, tehát meg kell változtatni mondjuk a gázáramlásnak az irányát például, és egyéb beruházásokat is meg kell ehhez tenniük.
Hogyha ennyire hiányos az infrastruktúra, akkor az azt jelenti, hogy az idei télen még egyáltalán nem is képesek fogadni a németek kanadai cseppfolyós földgázt?
A legfrissebb hírek szerint valószínűleg decemberre már egy úgynevezett floating LNG, tehát egy ilyen gyakorlatilag egy LNG fogadó hajó, az fel fog állni Németország északi partjainál, és ezen keresztül jöhet LNG, tehát elképzelhető, hogy ezen keresztül kanadai LNG is jön. A legnagyobb problémát én nem magának a molekulának a hiányában látom, nem pont ebbe az infrastruktúrába, hogy ezt milyen gyorsan lehet felépíteni, illetve az innen befolyó földgázt milyen gyorsan lehet eljutatni a fogyasztók felé. Ugye azért ez az egész rendszer arra van beállítva, hogy még egyszer említettem, hogy nagy része Oroszország felől jön ennek a terméknek, tehát mondjuk keletről nyugatra irányba megy általában a földgáz. Itt ugye a kompresszoroknak adott esetben például az irányát meg kell változtatni, több kompresszort kell beállítani, tehát ez nem egy könnyű és egyszerű feladat.
Ez az egy fogadóhajó, ami felállhat decemberben, csepp a tengerben, ahogy az így nekem tűnik első hallásra?
Hát ez az 55%-os német orosz import arány azért ez nagyon magas. Tehát egy Németország önmagában 90 milliárd köbméter földgázt használ fel átlagosan évente. Ez azt jelenti, hogy ugye, hogy gyakorlatilag ebből 50 milliárd köbméter Oroszországból jön. Ez egy nagyon nagy volumen. Tehát ennek azért a pótlása az évek kérdése. Én azt gondolom, hogy egy-két évig nagyon erős befolyása fennmarad Oroszországnak erre az európai gázpiacra. Ez különösen igaz egyébként a fűtési szezonnak a végénél, tehát így mondjuk február-márciusban, ugyanis ahogy ülnek ki a tárolók, egyre kisebb mennyiséget lehet ezekből a tárolókból kivenni, tehát egyre inkább a fűtési időszaknak a végén rá fogunk szorulni az importra. A nagy Isten ekkor jön be mondjuk egy szibériai hideg, és Oroszország lekapcsolja az importot, vagy Európa felé az ő exportját, akkor az mondjuk komoly gondokat is okozhat az ellátásban.
De most egyértelműen kijelenthető, hogy van értelme elkezdeni akár hosszú évekig tartó LNG beruházásokat például Németországban?
Hát látva a politikai helyzetet, és azt, hogy tulajdonképpen a kocka el van vetve mind orosz, mind európai oldalról, én azt gondolom, hogy nincsen más opció, mint az, hogy Oroszországról le kell válni. Én azt hiszem egyébként, hogy ez a kapcsolat egy 5-10 év múlva újra helyreállhat, viszont ugyanaz a bizalom, ami már eddig volt, az nem jön vissza. Tehát itt a hiba abban volt alapvetően, hogy Németország is ilyen nagy mértékben Oroszországra építette gázellátását. Ezt a hibát valószínűleg még egyszer nem fogják a németek elkövetni.
Az északi áramlat 2-es vezeték, ami ugye elkészült, de nem tudott üzembe állni, felhasználható bármire a következő években?
Én azt azt gondolom, hogy ez a vezeték ez még ott van, mint opciánál is lehetőség a németeknél. Ugye azt tudjuk, hogy az oroszok nagyon szeretnék ezt a vezetéket újraindítani, tehát lehet, hogyha nagy bajban van például pont ebben a téli időszak végén Németország, akkor egy alkú részeként mondjuk ezt a vezetéket indítják el, és ezzel gyakorlatilag az orosz vágy teljesül, és ez viszont cserébe valószínűleg valami addicionális többet földgáz jelent Németország számára, tehát elképzelhető, hogy azért ez még használatban lesz majd. Bizonyos értelemben értelmetlen különben, hogy ezt a vezetéket nem használja Európa, hiszen ezzel gyakorlatilag a mennyiséget nem tudja közvetlenül befolyásolni, viszont lenne egy plusz útvonala az orosz földgáznak. Sajnos azt kell mondom, hogy rövid távon még rá vagyunk ezekre a szállításokra szorulva Oroszország felől.
Kicsit hosszabb távban gondolkodva, azt mondtad, hogy még egy-két évig azért Oroszország a szállítások csökkentésével képes lehet zsarolni, sakban tartani Európát, de akkor mondjuk 2 év múlva, vagy 3-4 év múlva már fordulhat a helyzet? Tehát pont, hogy az lehet, hogy Oroszországnak lesz az érdeke, hogy minél több földgáz juttasson Európába? A lehető legtöbbet?
Én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben így van. Tehát, hogyha megnézzük a mostani helyzetet, körülbelül olyan 100-110 milliárd köbméternyi földgázra szüksége van még Európának Oroszországból. Ez a mennyiség az én becslésem szerint 2 év múlva olyan 50 milliárd köbméterre csökken le, és mondjuk 2027-re csökkenhet le teljesen nullára. 50 milliárd köbméterrel viszont már Oroszország jóval kisebb zsarolási potenciállal bír, mint mondjuk 100 milliárd köbméterrel, és hát 2027-ben, ha képül tényleg az összes alternatíva, akkor valószínűleg egy sokkal erőteljesebb verseny lesz Oroszország és a többi beszállítók között az európai gázpiacért. Tehát én azt gondolom, hogy ettől kezdve inkább Oroszország lesz az, akinek van veszíteni valója azzal, hogy elveszíti az európai vevőit.
Viszont a következő 1-2 évben, vagy amíg ezek a beruházások csúnya szóval nem fordulnak termőre, addig nagyon magas energiaárakkal, rezsiárakkal kell szembesülnünk itt Európában, Magyarországon is, nem?
Hát ez több, mint valószínű, igen. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan mennyiségű molekula, ami hiányzik a piacról, ami gyakorlatilag a többi energiahordozó árát is feljebb viszi, tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy itt magas árak maradnak a következő 1-2 évben. Én sajnos nem nagyon látok arra lehetőséget, hogy visszatérjünk a korábbi időszak áraihoz, ami mondjuk 2020 előtt volt. Sőt, azt is gondolom, hogy ha új egyensúly lesz mondjuk 2025 után, az is egy magasabb szinten fog kialakulni, mint ami mondjuk 2020 előtt volt. Tehát itt hosszabb távon is magasabb árakra kell számolnunk, valószínűleg a következő 2 év pedig extrémen magas lesz.
Beszéljünk egy kicsit Magyarországról. Tegnap ugye rendkívüli kormányülés, kormányinfó volt, ezt hirtelen lett bejelentve a napközben, és itt sokan azért szerintem számítottak arra, hogy a rezsiszabályok változtatásával kapcsolatban fog újdonságokat elmondani Gulyás Gergely negatív irányba, tehát hogy akár mondjuk ez az átlagfogyasztási szint, amihez van kötve a hatósági ár meg a piaci ár, az negatívan fog módosulni. A jelenlegi rezsicsökkentési szabály, és tudom, hogy nyilván egy ilyen turbulens helyzetben ezt nehéz kijelenteni, meg mondtak már a politikusok ezt is, meg azt is, de hogy a jelenlegi szabályzat fenntartható-e szerinted a világpiaci árakat figyelve?
Hát a mostani világpiaci árakat, ha megnézzük, az árak jóval magasabbak sajnos ahhoz képest is, mint az a júliusi időpont, amikor ugye Magyarország bejelentette azt, hogy a rezsicsökkentésnek a klasszikus formáját elhagyja. De magyarán ez azt jelenti, hogy ha így maradnak az árak még a következő 1-2 hónapban, szinte biztos, hogy sajnos emelni kell tovább, mind a lakossági piaci árat, mind pedig elképzelhető, hogy magát a rezsicsökkentett árat is. Egyszerűen azért, mert olyan jellegű, olyan mértékű hiány keletkezik a költségvetésben, amit egyszerűen ez a magyar költségvetés nem képes elviselni, és nem képes gyakorlatilag ezt kifizetni. Az egy nagyon nagy kérdés, hogy ennek a formája milyen lesz, hiszen az látszik a kommentekből, hogy már most is nem sok embernek ez a megemelt rezsi költség, ez rendkívül nagy problémát jelent. Azt pedig azt gondolom, hogy egy szociális nagyon fontos szempont, hogy itt azért az emberek tömegei ne fagyjanak télen meg. Tehát nagyon nehéz helyzet lesz szerintem, ha ez a szituáció nem változik kedvező irányba.
Ez az úgynevezett rezsivédelmi alap mennyire tűnik hatékonynak, mennyire képes foldozgatni még most ezt a gepet, szakadékot, ami tényleg a, úgymond a hatósági ár és a világpiaci ár között van. Mit lehet eddig tudni erről a rezsivédelmi alapról? Ezt jól fel tudja-e a kormányzat tőkésíteni, vagy kevés lesz?
Azt gondolom, hogy eleve sajnos a költségvetésnek a helyzete több szempontból is szűkül, és ilyen szempontból egyébként nagyon szerencsétlennek tartom például azt, hogy ezt a magyar kormány most ugye egy telekommunikációs cég megvásárlását tűzte az átlajára ki. Egyszerűen azért is szűkül ugye a lehetőségnek a köre, mert látható, hogy azért a mostani helyzetben Európa gazdasága nagyon gyorsan lassul, nem teljesen elképzelhető az, hogy 2023 első felében egy recesszió vagy recesszió közeli állapot alakult ki Európában a magas energiárak miatt. Tehát ez, én azt hiszem, hogy a költségvetésnek a lehetőségei jelentős mértékben beszűkülnek, úgyhogy itt igazából nem nagyon lesz más opció, mint az, hogy a lakosságra tolni ennek a költségnek a jelentősebb részét.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és elmondtad nekünk mindezt. Az elmúlt percekben Pletcher Tamás, az Erste gáz és olajipari szakértője volt a vendégünk. További szép napot neked, szia!
Köszönöm szépen!
Hamarosan zenével, majd friss hírekkel jövünk a reggeli monitorban.